Alkalommal az imádságról szóló sorozatunknak a végéhez érkeztünk. A befejező igehirdetés hangzik majd most. Csillának ajándékként az Úrtól. De mindenkinek is. Mert hogy a mai igénket Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele 4. részéből fogjuk olvasni, mégpedig a 6. és 7. verset. Így hangzik az élő Isten szava. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Atyánk, szeretnénk közelebb kerülni hozzád, és szeretnénk úgy imádkozni, hogy az építse a veled való kapcsolatunkat. Kérünk, hogy így taníts ma is. Amen. Foglaljunk helyet. Mitől féltünk mindannyian gyerekkorunkban? Valószínűleg egy valami van, amitől mindannyian féltünk kicsiként. Csak bátran, hangosan. A sötétségtől, igaz? Nem hiszem, hogy sokan vannak itt úgy, lehet, hogy van néhány üdítő kivétel, akik nem féltek a sötétben, de egyébként a gyerekkorunkból szerintem mindannyiunk számára meghatározó élmény az, hogy sötétben lenni rossz. Egyébként szerintem ez felnőttként sem múlik el tökéletesen és maradéktalanul. Nem hiszem, hogy sokan lennétek itt közöttünk, akik szeretnétek sötétben lenni. Jó, mondjuk éjszaka nem rossz, ha sötét van. De úgy egyébként. Igaz? Miért féltünk a sötétben? Mert nem láttunk. Igen, ez elég frusztráló. Igen, mert a sötétben valahogy egyből rossz gondolataink támadnak. De miért? Azért, mert a sötétségben, mivel nem látunk, ezért bizonytalanságban vagyunk. Nem tudjuk, hogy mi vesz körbe bennünket a sötétben. Még akkor is, hogyha ismerős a terep. Nem tudjuk, hogy mi vesz körbe bennünket, és az ismeretlen magával vonzza a félelmet. Az ember az ismeretlentől fél, amikor nem tudja, hogy mi veszi körül. És a sötétségben ez van. Isten, amikor megteremti a világot, azt mondja, hogy elválasztottam a világosságot a sötétségtől. Isten teremtett világában nincsen sötét. Nincsen bizonytalan, nincsen kiszámíthatatlan. Az Isten által teremtett világ jó. És az Isten által teremtett világban lenni jó. Sőt, azt mondja Isten a legvégén a teremtésnek, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Nagyon jó, 100%-os, tökéletes. És nincs benne sötét. Nincs benne az ember számára ismeretlen, ami bizonytalanná tenné az életünket, és ami miatt félnünk kellene. Azt olvastuk, hogy semmiért se aggódjatok. Na ki az, aki nem szokott aggódni? Olyan nincs. Hát igen, pedig azért van itt néhány életerős férfi, igaz? Csak ha körülnézek, erős emberek, akik bármit megszerelnek, én nagyon felnézek az ilyen emberekre. Cégvezetők, akik sokakat vezetnek. Projektigazgatók, akik rábíznak egy egész tervet, és azt mondják, hogy te viszed végig. vállalkozók, akik új dolgokra vállalkoznak, igaz? Mégse tették fel a kezüket, hogy nem szoktak aggódni. Miért? Hogy van ez? Hát ezek a férfiak is tudják, hogy milyen volt kicsiként félni a sötétben, igaz? És ezeknek a férfiaknak is úgy, mint mindannyiunknak az életére igaz, hogy az ismeretlen, a bizonytalan, az félelemmel tölt el bennünket. És tanulunk küzdeni ez ellen, és lehet, hogy egyre jobban megy, de az alapvető érzés, amit gyerekkorunktól kezdve ismerünk a szívünk mélyén, hogy nem szeretjük a bizonytalant. Az aggódást azt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy egy tartós félelem, egy tartós szorongás mindattól, amire nincsen ráhatásunk. Ez az igazán frusztráló az aggodalomban, hogy nincsen lehetőségünk ráhatni arra, amitől félünk, ami miatt aggódunk. Igaz? Pontosan értjük a különbséget az aggodalom és a félelem között. A félelem az az, amikor valaki eléd ugrik és megijeszt. Az aggodalom az az, amikor ez az érzés, ez a bizonytalanság érzés, ez állandósul. És nem tudsz vele mit kezdeni, csak azt érzed, hogy rágja valami a lelkedet. De nem éred el, nem tudsz érte pénzt fizetni, nem tudod erővel legyőzni, nincs mit tenni vele. Hát ez az aggodalom. Visszatérő álmom, és nem kívánom senkinek, hogy egy sötét házban vagyok, valószínűleg valamilyen gyerekkori élményem lehet, a nagyszüleim házában óriási nagy ház volt, és megyek a sötétben, próbálom felkapcsolni a villanyt, és nem tudom felkapcsolni. Hiába kapcsolom föl, ott maradok a sötétben. Megyek tovább, kapcsolom a következő villanyt, az sem működik, és mindig ott a sötét. Hát ilyen az aggodalom is, hogy hiába próbálnád kapcsolni a villanyt, nem megy. Próbálja Csilla kapcsolni a villanyt, és ott van valami a szívén, ami csak nyomja. Drága Erzsikénk, aki most hiányzik nekünk, hogy nem lehet itt. Hányszor tette arról bizonyságot, hogy igen, aggodalmaskodó vagyok. Miért? Azért, mert ott vannak az unokái Dániában, akiket szeret, akiknek a legjobbat kívánná. És azt szeretné, hogy hatni tudjon az életükre. Hadd vinnék nekik egy tál pogácsát, amit most sütöttem ki. Vagy hadd tudjam egy kicsit a nappaliban leültetni őket, hogy valami bajuk ne legyen. De nem működik, mert sok száz kilométer választja el őket tőle. És amikor egyre nő az ismeretlen, a bizonytalanság, a sötétség érzet, akkor az ismeretlen és a bizonytalan hozza magával a félelmet és az aggodalmat, mert nem tudunk tenni ellene. Az első pontban, János első leveléből láthattok egy idézetet, a 4. fejezet 18. versét. Ezt mondja János: a szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Javítsatok ki, hogyha tévedek, de időnként Pál apostol leveleivel kapcsolatban, meg úgy egyáltalán az apostolok leveleivel kapcsolatban, az az érzésem, mintha azt gondolnánk, hogy ez valami annyira elméleti, vagy olyan magas a mérce, hogy ezt mi nem tudjuk megugorni, és ezért meg sem próbáljuk. Mert azt mondjuk, hogy szép-szép, igen, igazán magvas gondolat. De már neki se állunk, hogy kipróbáljuk az életünkben. Semmiért se aggódjatok. Ez teljesíthető? Hát persze, hogy mindenki a pont-pont-pontot kiegészítheti. Azt mondja az Isten igéje, hogy ezt lehet tanulni, hogy ebben lehet fejlődni. Semmiért. Ne legyen olyan dolog az életedben, ami miatt aggódnál. Miért? János apostol a segítségünkre jön. Azt mondja, hogy azért, mert ahol megjelenik Isten a színen, és előtte elmondja János, hogy Isten a szeretet. Ahol megjelenik az Isten a színen, a szeretet kiűzi a félelmet. Mert hogyha visszatérünk az én álmomhoz, mint illusztrációhoz. Szerintetek meddig félnék, hogyha egyszer csak megjelenne az álmomban, ahol kisgyerek vagyok, édesapám, és felkapcsolná a villanyt? Hát addig féltem volna. El tudjátok hinni, hogy pontosan ugyanígy működik ez hitben is? El tudjátok hinni, hogy Isten arra akar tanítani bennünket, hogy az ő jelenléte, az ő jelenlétében való mély bizalom, amit hitnek nevez a Biblia, hogy ez képes eljuttatni bennünket egy olyan állapotba, amikor nem félünk többé. Amikor Pál apostol írja a filippi gyülekezetnek a levelet, börtönben van. Volt miért aggódnia? A börtönben? Hát hogyne? Nem csak a szerettei, a barátai, akikkel nem találkozhat, hanem a leveleiből kicsendül, hogy mennyire szeretne találkozni azokkal a gyülekezetekkel, amiket ő alapított. Egy, két, négy, öt éves gyülekezetek. Arra vágyott, hogy menjen, látogassa őket, bátorítsa őket, lelki ajándékokat adjon nekik, erősítse a hitüket, tanítsa őket, és nem mehet. Azt hiszem, hogy ha valakinek volt miért aggódnia, akkor az Pál apostol volt a börtönben, amikor a filippieknek írja a levelet. Aztán, három verssel azelőtt azt olvassuk, Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Hát a filippi gyülekezetben itt volt ez a két hölgy, akik annyira nem fértek meg egymással, hogy Pál apostolnak már levélben kellett üzennie a hozzá elérkezett híreknek megfelelően, hogy most már normálisan viselkedjenek. Tehát, hogyha volt miért aggódni, akkor például az, hogy Evódia meg Szintiké hogy fognak kijönni egymással, és nem okoz-e mondjuk egy szakadást a gyülekezetben az ő feszültségük. Volt miért aggódni a Pál apostolnak. És ebben a helyzetben azt írja, hogy semmiért se aggódjatok. Ne hagyjátok, hogy a sötétség megraboljon titeket, hanem tanuljátok meg azt, hogy Isten jelenléte hitben mindig világosságot hoz. Hogy hitben mindig ott van veled Isten, és felkapcsolja a villanyt. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Megjelenik Isten, és ahol Isten megjelenik, ott világosság lesz. Mert ő maga a világosság. Megjelenik, és a sötétségnek menekülnie kell. A félelemnek menekülnie kell. Azt mondja Pál a római levélben. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez az Abbá, Atyám, ez az a felkiáltás, amikor ott a sötétben az aggodalmaid között azt mondod, hogy Atyám, gyere már, kapcsold fel a villanyt, mert sötétben vagyok. Amikor ezt írja Pál apostol, gondolom imádkozott is ezért. És nem szabadult meg a börtönben másnap, vagy még abban az órában. És nem tudta abban a pillanatban, hogy Evódia meg Szintiké rendben vannak-e már. De biztos érzitek ti is azt a határozottságot, amivel Pál ezeket a sorokat írja. Hogy ő tudja, milyen semmiért nem aggódni. Semmiért se aggódjatok, hanem mindenkor imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Az imádsággal kapcsolatban szerintem ez az ige foglalja össze talán mindazt, amiről eddig beszéltünk. Dániel meghirdette az első bevezető alkalommal, hogy az Úr arra hív bennünket, hogy ima harcosokká váljunk. Hogy a gyermek hitből és állapotból, amikor csak kérni tudunk, sőt követelőzni, felnőjünk a közben járó másokat imádságban hordozó ima harcosnak a szintjére. Aztán beszéltünk arról, hogy ez csak úgy működik, hogyha van egy belső szobád, ahol rendszeresen, csendben Istennel töltesz időt, és körül tudsz nézni az életedben. És hagyod, hogy Isten rámutasson, hogy mi van rendben az életedben, és mi nincs rendben. Aztán beszéltünk arról, hogy ebben a belső szobában Isten szeretné elvégezni az életedben minden alkalommal, amikor csak imádkozol, hogy helyére kerüljenek a dolgok, hogy újra pozícionáld magad. És tudhatod, hogy ha ő a mennyei atya, akinek az országa folyamatosan közeledik, akkor nincs mitől félned. És most megérkezünk ide, amikor azt mondja Pál, hogy imádkozz, könyörögj, kérj, és ne hagyd, hogy ebben bármi meggátoljon. Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. A Mózes második könyvéből származó idézettel kezdeném. 2 Mózes 3.12. De Isten azt mondta Mózesnek, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezetted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal szolgálni az Istent. Többször említettem nektek, hogy Mózes ezt az égő csipkebokornál hallja Istentől. Ezután kell még elmennie a fáraóhoz, ezután következik még a 10 csapás, ezután következik még mindaz a veszőfutás, amin Mózesnek keresztül kell mennie. És azt mondja Isten, hogy amikor kijöttök, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Mi történik itt? Az, hogy Isten a jelentől a jövőig hitben az ígéret által épít Mózesnek egy hidat. Na erről beszél itt Pál apostol. Azt mondja, hogy a jelenből a jövőbe, ami ismeretlen, a hitbeli hídon keresztül át lehet gyalogolni aggodalom nélkül. A híd alatt megtörténnek az életünknek az eseményei. Mózessel megtörténtek a legrosszabb dolgok, amiktől félhetett. Visszautasították nem egyszer, nem kétszer. Hallania kellett azt, ahogy a nép elbizonytalanodik abban, hogy ő az Isten által a küldött vezető. Végig kellett néznie egy csomó szörnyűséget, ahogy Isten nyilvánvalóvá teszi az egyiptomiakon, hogy ő az Úr, és hogy ő megszabadítja a népét. És bármennyire is jó volt, hogy a végén szabadul a nép, hát azért mégiscsak végig kellett nézni a ragályos fekélyt, a kénköves tüzes esőt, ahogy vérré válik a víz, vagy besötétül egész Egyiptom fölött. Végig kellett néznie. De Isten ott az égő csipkebokornál felépíti Mózes számára a hidat, ahhoz a találkozáshoz, ami majd újra megtörténik ott a Hórebnél. Ez lesz a jele annak, hogy én küldelek. Amikor kivezetted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok szolgálni az Istent. Mózes még semmit nem látott ebből, de Isten azt mondta, hogy figyelj, számodra ez legyen a valóság. Amit látsz, azon keresztül kell menni. De amit én mondok neked, hídben menj át mindezeken és mindezek fölött, és oda jutsz, ahova én mondom. Nem azért mondja Pál apostol, hogy hálaadással tárjuk fel a kéréseinket, minthogyha mindent megkapnánk, amit kérünk. Nem azt mondja, hogy adj hálát, mert mindent meg fogsz kapni, amit kérsz. Egyáltalán nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy adj hálát azért a biztonság tudatért, hogy Isten gondoskodik. Hogy bármi, amit Isten elé hozol az imádságodban, már most tudhatod, hogy jó kezekben van. Hát ez az a biztonság, amikor tudhatod, hogy Isten mindig fel fogja kapcsolni a villanyt. Mindig ott lesz és világosságot hoz a legsötétebb pillanatokban is. Nem azért kell hálát adni, mert minden imádságunkat maradéktalanul úgy, ahogy van, minden kérésünket beteljesíti az Úr. Hát ezt azt hiszem tapasztaljuk, hogy ez nem így van. Arra bátorít bennünket Isten, hogy mindig tud, hogy nálam jó kezekben vagy. Hogy én gondoskodom rólad. Ezt mondja a 118. Zsoltár. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amikor te hálaadással tárod fel a kéréseidet, akkor ez úgy néz ki, hogy hálát adok neked, Uram, azért, hogy amit most eléd hozok, az nálad jó kezekben van, és úgy fogsz cselekedni, ahogy az a legmegfelelőbb, ahogy nekem jó. És miért mondhatjuk ezt? Azért, mert azt mondja az Isten igéje, hogy Isten jó. És minden, ami nála van, az jó. És nem csak, hogy Isten személyisége jó, hanem ráadásul még szeret téged. Örökké. Örökké tart a szeretete. Na most, hogyha ez a kettő összekapcsolódik, hogy Isten jó, és téged pedig örökké szeret, akkor ez azt jelenti, hogy minden, amit elé hozol imádságban, az jó kezekben lesz. Na hát ezzel megint húzni akarja Pál apostol egy kicsit felfelé a hitünket. A hitbeli felnőtt kor felé. Mert ez azt jelenti, hogy könnyen előfordulhat, sőt, valószínűleg nem egyszer lesz olyan, hogy amit kérsz, az nem fog megvalósulni. Ez azért elég kiózanító. Már most. Már most tudhatod, hogy nagy valószínűséggel nem minden kérésed fog úgy megtörténni, mint ahogyan azt te szeretnéd. Hát itt lépünk tovább a harmadik pontra. Hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Miért nem úgy folytatódik ez az ige, hogy és Isten pedig mindent meg fog adni nektek, mert szeret titeket, mint a gyermekeit. Miért nem így? Úgy erre vágyakozna a szívünk, nem? Azért hányan voltunk már úgy, akik vagy szó szerint ezekkel a szavakkal, vagy csak ezzel a gondolattal feszültünk neki Istennek, hogy hát én a gyereked vagyok, nem? Azt a terem buráját. Még éppen csak azt nem mondtuk Istennek, hogy a jó ég áldjon meg. De az a gondolat, hogy Istenem, én a gyereked vagyok, hozzád tartozom. Miért nem kaphatom meg azt, amit kérek? Igaz? Ismerős a helyzet. Nem így folytatódik ez az ige. hanem Isten azt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztusban. Na ez valami egészen másról beszél. Ez egy teljesen más hozzáállás, és az imádságnak a miértjét, a hogyanját és a lényegét is teljesen más perspektívába állítja a számunkra. Imádkozni nem csupán azért jövünk, hogy kérjünk Istentől. Jövünk azért is, ugye félre ne értsetek, jövünk azért is. De amikor az Isten jelenlétébe jössz, akkor annak nem az a nagyszerűsége, hogy minden, amit te kigondolsz, megvalósul, hanem az, hogy minden dolgodat hozhatod elé azzal a biztonságérzettel, hogy az jó kezekben lesz nála. Valami nem működik a személyes életedben. Küzdesz egy bűnnel, amit úgy érzed, hogy nem tudsz letenni már hosszú idő óta. Tárd fel Isten előtt, hálaadással. Köszönöm, Uram, hogy nálad ez jó kezekben lesz. Mutasd meg, hogy hogyan tovább, mert én nem tudok ebből kiszabadulni. Hálaadással. Hogy tudom, hogy ott majd valamikor a jövőben, mivel a te kezeidbe helyezem, jó lesz. Gond van a házasságodban, nem tudsz valamit megoldani. Nem kell tudni megoldani. Nem biztos, hogy tudod, hogy hogy kell megoldani. Bemész a belső szobába. Pozícionálod magadat. Azt mondod, hogy te vagy az Isten. Én vagyok az ember. Te a teremtő. Én a teremtmény. Te az Úr. Én a szolga. Te az Atya. Én a gyerek. Szeretném neked elmondani, hogy nem vagyunk jóban a feleségemmel. És abban a pillanatban, amikor ezt elé hozod, Isten átveszi tőled. Átveszi, és ami Isten kezében van, az jó kezekben van. Ami Isten kezében van, az áldott lesz, mert Isten keze áldott. Nem megy a gyereknevelés. Sok a gond a munkahelyen. Mindre ugyanez igaz. Semmiért se aggódjatok. Ne legyen olyan dolog, amiről úgy érzed, hogy ismeretlen, hogy bezár a sötétbe, hogy nem tudod megoldani. Ne legyen olyan dolog, amivel ne keresnéd meg Istent. Ne legyen olyan dolog, amiről ne mernéd azt mondani neki, hogy itt van Uram, a te kezedbe adom, mert nálad jó helyen van. Számomra ennél nagyobb biztonság nincs. Számomra ez sokkal megnyugtatóbb, mint hogyha úgy lenne, úgy folytatódná ez az ige, hogy és Isten pedig meg fogja adni minden kéréseteket. Hát honnan tudhatnám én, aki nem látom a jövőmet, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy krisztusi ember legyen belőlem? Honnan tudhatnám én? Nem tudom. Vannak elképzeléseim, hogy hogy kellene működni az életemnek. De nem mindig tudom, hogy mi a jó nekem. Ezért aztán mindent hozok az Isten kezébe. A szögletes zárójelben láttok egy kifejezést. Ezt szeretném utolsó gondolatként megosztani veletek. Amikor azt mondja Pál, hogy Isten pedig meg fogja őrizni az ő békességével a gondolataitokat Krisztusban, akkor ehhez egy olyan katonai kifejezést használ, amit mindannyian jól ismerünk, amikor valakit őrizetben tartanak. Hát aki őrizetben van, az nem hogy megszökni nagyon nehezen tud onnan, szinte lehetetlen az őrizetből kiszökni, de még be se tudnak hozzá menni. Aki őrizetben van, ahhoz csak az megy be, akit oda a katonák beengednek, vagy az őrök. Na most. Azt mondja a 34. Zsoltár, az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Ráterhelődik a gondolataidra az aggodalom. Az aggodalom egyébként, a magyar is egy gyönyörű szép kifejezéssel írja le ezt, az 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 állapot, amikor elkezdesz megöregedni abban, amiben vagy. Megaggasz, elaggulsz. Ezért aggodalom. Ugye mondjuk is, hogy megőszülök ebben a helyzetben. Beleőszülök, hogyha ez így megy tovább. És azt mondja Isten, hogy a gondolataid tárt fel előttem. Minden, ami nyomaszt, amiben már beleőszülnél, amiben megagganál, az legyen előttem. És akkor az én békességem őrizetbe veszi a gondolataidat, és oda semmi nem megy be. Az Úr angyala őrt áll majd a gondolataid mellett. Hát milyen nagyszerű ígéret ez, nem? Azt mondani, hogy ha én hálaadással feltárok mindent, semmi nincs, amiről Isten ne tudna. Nincs olyan kicsi dolog, amit ne hoznék elé, bármitől kezdenék félni. Mindig minden előtte van, átadom az ő kezeibe. Az ígéret pedig az, hogy Isten őrizetbe veszi a szívedet, a gondolataidat. Ott állnak Isten angyalai, mint katonák, és őrzik a szívedet. Hogy ne őszüljél bele az aggódásba. Ahol Isten őrizete van, ott mindig világos van. El tudod képzelni azt a helyzetet, hogy ez megvalósulhat, hogy ez állandósulhat? Ha nem, akkor az utolsó igét ajánlanám a figyelmedbe. Római Levél 12. fejezet, 2. vers. Jól ismerjük. Változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Az értelem, a gondolataid, amikre rá alapozod az életedet. Hogyha megváltozol, hagyod a Szentléleknek, hogy Isten átformálja a gondolkodásmódodat, akkor működésbe lép, amiről eddig beszéltem. Odaállsz a csendes szobádban Isten elé minden nap. És azt mondod, hogy Uram, már most reggel szorítja a szívemet az aggodalom. Már most görcsöl a gyomrom attól, hogy mi lesz odabent a munkahelyen. Most sem tudom megoldani azt, amit 3 hete sem tudok megoldani a gyerekemmel. Vagy 3 éve, vagy 30 éve. Odaállsz Isten elé, és átnyújtod neki. És azt mondod, hogy feltárom előtted, könyörgöm, Uram, imádkozom hozzád. És Isten pedig azt mondja, hogy rendben, átveszem tőled. Nem neked kell ezt hordozni. Tegyük ezeket a gondolatokat ide őrizetbe. És jönnek az angyalok. Az idézőjel nem arra vonatkozik, hogy létezik-e angyal vagy nem, hanem hogy nem tudom, hogy angyal jön-e, vagy Isten, vagy a Szentlélek, de az a lényeg, hogy Isten őrizetbe helyezi a gondolataidat. És ahol ő megőrzi, ott békesség van. Hát ez nem egyszerű, ebben gyakorolni kell magunkat, az átadásban. Viszont ez hitbeli magasugrás. Az aggodalomról lemondani, és a sötétségben is elhinni, hogy én most Istennél vagyok, és ahol Isten van, ott világosság van. Hát ez hitbeli magasugrás. De azért kezdtem úgy, hogy ne legyen már az az előfeltételezésünk, hogy ez megugorhatatlan. Hogy ez megnyerhetetlen játszma. ezek a játszmák Istennel megnyerhetők. Nem tudom, hányatokhoz jutott el az a hír, Törökország Izmir nevű városában egy amerikai misszionáriust egy éve tartanak fogva a török hatóságok. Egy Andrew Brunson nevű amerikai misszionáriusról van szó, akinek magyar származású a felesége. A kispesti gyülekezethez kötődnek. És egy évvel ezelőtt, vagy lassan egy éve, Andrewt, aki 23 éve misszionárius és lelkipásztora az izmiri gyülekezetnek, egyik este se szó, se beszéd, elvitték a rendőrök. Aztán 63 napig előzetes letartóztatásban volt, úgyhogy nem emeltek ellene vádat. A mai napig nincsen eljárás ellene, és mégis börtönben ül lassan már egy éve. ...48 éves a testvérünk. Három gyereknek az édesapja. Szerintetek mennyit aggódhat? És ez most van itt, a napjainkban is. Amíg én itt beszélek, és amíg kellemes melegben együtt vagyunk, addig ő ezekben a napokban is ott sínylődik a börtönben. Megvádolták azzal, hogy fegyveres terrorszervezetben működik együtt a terrorszervezettel. Hát, olvasva ezt lelkipásztorként, nem volt nyugodt a lelkem. Úgy elképzeltem, hogy egyszer csak megáll a rendőrautó a házunk előtt, elvisznek, és ti két hónapig azt sem tudjátok, hogy mi van velem, de nem csak ti, hanem a családom sem. És aztán megvádolnak, hogy terrorszervezetben vagyok együttműködő. Mi van a gyerekekkel? Mi van a feleségemmel? Mi van a gyülekezetemmel? Semmiért se aggódjatok. Szerintetek hányszor villanhatott át Andrew agyán ez az ige? Semmiért se aggódjatok, hanem mindenkor imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, nem fogjátok tudni, hogy hogyan és miért, hogy oldódik majd meg az a helyzet. Nem fogjuk tudni, mert az emberi értelmen felül van. De őrizetbe veszi Isten a gondolatainkat, és megőriz békességben, Krisztusban. Amen. Kérlek benneteket, álljatok fel, és nem csak az ígért fogunk hálát adni, hanem ezért az amerikai misszionárius testvérünkért is. Atyánk, szeretnénk eléd hozni a szíveinket. Te láttad a mi vallomásunkat arról, hogy nem tudunk nem aggódni. Viszont hisszük, hogy a te igéd igaz. És hisszük, hogy még hogyha a hitbeli magasugrásra hívsz is bennünket, akkor is teljesíthető. Mert megajándékoztál bennünket a te szent lelkeddel. Urunk, kérünk, hogy növeld a mi hitünket, növeld a benned való bizalmunkat. Atyánk, szeretnénk megtanulni, hogy hogyan kell hálaadással eléd tárni a gondolatainkat. Szeretnénk megnyugodni benned, szeretnénk békességre lelni benned, és szeretnénk abban a biztonságérzetben átadni magunkat neked, hogy ami a te kezedben van, az jó helyen van. Urunk, olyan nehéz, amikor szeretnénk valamit, és nem kapjuk meg. Amikor azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mire lenne szükségünk, te mégsem úgy gondolod. Atyánk, szeretnénk tökéletes gyermeki bizalommal mindig feltárni előtted a kéréseinket. És szeretnénk hitben eljutni arra, hogy nálad mindig biztonságban vagyunk. Kérünk, Urunk, taníts bennünket tovább imádkozni. És ezzel a gyermeki bizalommal könyörgünk most hozzád, ami testvérünkért, Andrewért ott Törökországban. Könyörgünk, Urunk, hogy őrizd meg az ő szívét és gondolatait benned. Könyörgünk, hogy amikor elveszíti minden reményét, te őrizd meg a szívét. Amikor szétszakad a szíve, a szerettei felett érzett bánata miatt, hogy hiányoznak neki, akkor te őrizd meg a szívét, Urunk. Amikor elveszti a reményét és elcsügged, hogy meddig kell még ott maradnia, te őrizd meg a szívét, Urunk. De mindezeken felül imádkozunk az ő szabadulásáért. Urunk, kérünk, könyörgünk, mint az ő testvérei, mint a te gyermekeid. Hozzuk eléd a mi vágyainkat és kéréseinket, és könyörgünk, hogy szabadítsd meg őt a börtönből. És segíts nekünk hitben járni előtted. Ámen. Maradjunk állva.